Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntöm én is az online és az offline résztvevőket is, és nagyon köszönöm ezt a megtisztelő felkérést, örülök, hogy itt beszélhetek önöknek erről a témáról. Ez a téma elég távolinak tűnik a konferencia tematikáját tekintve, de bízom benne, hogy egy inspirációs célú előadás azért komoly hozzáadott értéket jelent majd a szakmai tanácskozásnak a további idejéhez. A téma elsőre talán távolinak tűnik, de a felsőoktatási intézményekben továbbra is nagyon fontos szervezeti egység a könyvtár, és a felsőoktatási intézmények egyik fő profilja az oktatási tevékenység. Az oktatási tevékenységnek az alapját a felsőoktatás pedagógia adja, és minden, ami felsőoktatás pedagógiai kérdés, az általában könyvtár pedagógiai kérdés. Tehát mindaz, amiről ma beszélni fogok, hogyha nem is ma, de lehet, hogy holnap vagy holnap után egészen biztos, hogy meg fog jelenni a könyvtár pedagógiában, és ha ott megjelenik, akkor egész biztos, hogy könyvtárosként is végig fogják majd gondolni ezeket a kérdéseket, vagy a lehetséges válaszokat. Az előadás 6 fő pont köré csoportosítható. Elsősorban arról fogok beszélni, hogy mit kezd a pedagógia azzal, hogyha valamilyen technológiai innováció jelenik meg. Ez a felsőoktatás pedagógiából fogunk kiindulni, de természetesen általánosítható akár köznevelésre vagy szakképzés pedagógiára, bármire, de az alapját a felsőoktatás pedagógia fogja adni. A második témakör az lesz, hogy mi is ez a ChatGPT, amiről szó van. Itt rögtön hagyj kérdezzem meg, hogy ki az, aki aktív felhasználója a ChatGPT-nek, legyen szíves, tegye fel a kezét. Ki az, aki tudja, hogy mi az a ChatGPT? Jó, ki az, aki nem tudja, hogy mi az a ChatGPT? Jó, köszönöm szépen, akkor így nagyjából ennek megfelelő arányban fogok erről is beszélni. Ugye elnézést az online résztvevőktől, tőlük ezt most nem tudtuk megkérdezni. Néhány gondolatban összegezném, hogy én mit gondolok a pozitív és a negatív oldaláról, illetve az, hogy a felsőoktatás pedagógiának milyen aktuális kihívásait tartom most jelen pillanatban én fontosnak, utána megnézzük, hogy a ChatGPT mit tart fontosnak az én gondolataimhoz képest. A következő két pont pedig szintén látható, azt nézzük meg, hogy ha ChatGPT megjelenik és elterjed a felsőoktatásban, akkor ez milyen kérdéseket és milyen válaszokat indukálhat, illetve minden ilyen technológiai innováció köré alapvetően pozitív és negatív hype jelenségek társulnak, megpróbáljuk azt is áttekinteni, hogy vajon mi lesz a közeljövő, hogyha ez eljut a realitás szintjére. Ugye ez 6 témakör, 6 viszonylag átfogó pont. Bízom benne, hogy a jelző csengőig egész sokáig el fogunk jutni benne a hangvilla hangig, ami majd jelzi, hogy akkor itt az ideje, hogy összefoglalót mondjak. Ja, alapvetően olyan, hogy a felsőoktatás olyan nincsen. Nincsen koherens felsőoktatás, nem lehet koherens felsőoktatásról beszélni. Felsőoktatási intézmények között extrém nagy különbségek vannak, nincs két egyforma intézmény, és hiába csoportosítjuk őket, vagy hozunk létre rangsorokat, vagy listákat, vagy bármit, alapvetően ezek egyedi önálló oktatási kultúrát jelentenek. Ennek egyébként jó példája a felsőoktatás pedagógiához való viszonyuk. Ugye van olyan intézmény, ahol ez központi kérdés, és az oktatási minőség fejlesztés érdekében ezt komolyan veszik, meg van olyan intézmény, ahol erről hallani se akarnak, sőt a létezését is tagadják, és nagyjából úgy gondolják, hogy az oktatási folyamat az egyszerű előadási információ közvetítése, amit valami szemináriumon feldolgoznak, aztán a hallgatók meg majd megoldják. Ez önmagában mutatja azt, hogy milyen jelentős különbségek vannak felsőoktatási intézmények között. Amikor egy technológiai innováció megjelenik, akkor nem lehet egységes, koherens felsőoktatásról beszélni, még csak kategóriákról se, intézmény méretekről se, egyedi oktatási kultúrák találkoznak ezzel. Felsőoktatás menedzsmenttel foglalkozók nagyon kedvelik azt, amikor technológiai innováció van, ennek ugyanis két közvetlen hatása van az intézményi kultúrára. Egyrészt egy pragmatikus hatása, ha jön egy technológiai innováció, próbáljuk meg felhasználni, lehet, hogy hatékonyabb, jobb lesz az oktatás, nézzük meg a benne lévő lehetőségeket, viszont minden ilyen technológiai innováció egy kiváló lehetőség arra, hogy megnézzük az intézménynek az aktuális állapotát, oktatási kultúráról való gondolkodását, az, hogy hogyan viszonyul minden ilyen technológiai kihívás, ez tökéletesen megmutatja a felsőoktatás menedzsment és a felsőoktatás pedagógia számára a szervezeti érettséget, azt, hogy az adott intézmény vagy annak valamilyen része szervezeti egysége éppen hol tart egy fejlődési folyamatban. Ugyanilyen jelenség volt a MOOC jelenség, ugye a nagy létszámú nyílt online kurzusoknak a jelensége. 10 évvel ezelőtt, hogyha egy szervezeti egységnek, egy intézetnek vagy egy tanszéknek a felkészültségét és fejlettségét meg akartuk ismerni, akkor egész egyszerűen azt mondtuk neki, hogy a következő fél évben indítsatok egy nagy létszámú nyílt online kurzust, amire a világ bármely részéről bárki beiratkozhat. És ők elmondták, hogy ezt ők miért nem tudják megcsinálni. És amit elmondtak, azt összeírva a következő 5-10 év fejlesztési tervét már rögtön körvonalazhattuk. Az összes technológiai innovációnál működik ez a kiváló stratégia. Tehát fogunk egy felsőoktatási intézményt, és azt mondjuk, most például besétálunk akár az ELTE-re, Szegedre, bárhova, és azt mondjuk, hogy a következő fél évtől kezdve ősztől a ChatGPT-t nekik alkalmazni kell. Ők el fogják mondani, hogy ez miért nem lehetséges, miért lesz nehéz, mi fog gondot okozni, mi az, ami ebből problémás lesz. Nincs más dolgunk, mint összeírni az általuk felvetett problémahalmazt, és valójában az adott intézet, vagy tanszék, vagy kar következő 5 éves fejlesztési stratégiájának az alapjait már meg is találtuk. Tehát alapvetően a technológiai innováció az jó dolog, egyrészt pragmatikus, másrészt egy kiváló minőségi indikátor, hogy hogyan reagálnak rá. Ugye a ChatGPT-t kevésbé ismerők számára ez egy érdekes kép, aki aktív használója ennek a technológiának, valószínűleg már lefolytatta ezt a beszélgetést. Gondoltam, hogy én úgy mutatom be a ChatGPT-t, hogy megkérdezem a ChatGPT-t, hogy ez te ki vagy, te mi vagy, tehát miről van itt szó. Ugye itt egy nyelvi modellről van szó, egy mesterséges intelligencia támogatott nyelvi modellről, ami hát kellően sok tanulás után rendelkezésünkre áll, és vele egy chat ablakon keresztül tudunk tulajdonképpen bármilyen témában beszélgetést lefolytatni. Egy folyamatosan tanuló környezetről van szó, tehát a jelenlegi állapothoz képest a következő pár hét múlva, pár hónap múlva meglévő állapota már lényegesen felkészültebb. Nyilván, hogyha valaki tréfálkozni szeretne, akkor megkérdezi, hogy hívják a szomszéd macskáját, azt valószínűleg a ChatGPT nem fogja megmondani, de egyébként bármilyen releváns értelmes kérdésről egészen magas szintű párbeszédet lehet vele folytatni. Például a chat openai.com-on keresztül ezt bárki kipróbálhatja ingyenes és fizető szolgáltatás formájában. Természetesen felmerül az a kérdés, hogy oké, de akkor ez miből építette fel a tudását, tehát hogy létezik egy olyan, hogy megnyitok egy chat ablakot és bármiről tudok vele beszélgetni. Gondoltam, ez a legegyszerűbb, hogyha letegezve a ChatGPT-t megkérdezem tőle, hogy na akkor mégiscsak hogy épült fel a tudásbázis. Itt látják kivetítve, hogy ennek mi volt az alapvető algoritmusa. Tehát ez nem valami öntudatra ébredt, borzalmas, mesterséges intelligencia dolog, hanem pontosan annyit tud, mint amennyit megtanítottak neki. Ezt egy viszonylag jól kidolgozott mesterséges nyelvi modell alapján képes megtenni, és ezért tud velünk emberekkel hatékonyan kommunikálni. Tehát egy pragmatikusan felépített tudásbázisról beszélünk, ami interaktív formában bármely felhasználó számára rendelkezésre áll. Ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogy működik, akkor természetesen kutathatunk az interneten, de sokkal egyszerűbb megkérdezni tőle, hogy te mondd el, hogy hogy működsz. Ezt is valószínűleg, aki már használta, biztos, hogy lefolytatta ezt a beszélgetést. Itt lehet látni ezt az 5 lépést, hogy a működése az konkrétan milyen funkciókból, hogyan épül egymásra. A ChatGPT-nek a jelenlegi állapotát sokan szokták nagyon túlértékelni, hogy húha, hát hogyha ilyen interaktív párbeszédet lehet folytatni, akkor itt nyilván az új világrend születését láthatjuk körvonalazódni, míg mások próbálják alulértékelni és azt mondani, hogy hát ez valami nagyon gyenge tudású trükk, de alapvetően ez a működési algoritmus, én ugye a 3.5-ös funkcionalitást használtam, tehát a működési algoritmus mutatja azt, hogy itt nem egy állandó fix dologról van szó, hanem ez a következő hónapokban, következő években jelentős változáson fog keresztül menni. Sok mindennel próbára lehet tenni. Én megkérdeztem tőle, hogy egy könyvtárosoknak szóló konferencián tartok eladást a felsőoktatás pedagógia és a ChatGPT kapcsolatáról, mit mondjak nekik rólad. Ezt a választ kaptam néhány másodperc leforgás alatt, ez apró betűs, ezért felolvasom. Örülök, hogy erről a témáról tartasz előadást. Én szívesen elmagyarázom a pedagógia ChatGPT kapcsolatát. Gondoltam, hogy oké, ezt azért mégis inkább én szeretném, de nézzük meg, hogy mit gondolod. És akkor nagyon részletes, szép választ kaptam. Összefoglalva azt azért ajánlja a figyelmem, hogy a ChatGPT lehetővé teszi az oktatás számára, hogy hatékonyabbá, interaktívbá, személyre szabottabbá váljon, amelyek hozzájárulnak a tanulás minőségének javításához. Tehát ő alapvetően saját magáról pozitív dolgokat gondol, Rengeteg ilyen beszélgetést le lehet vele folytatni, de a dolog egy viszonylag veszélyes csapda. Minél többet beszélgetünk vele egy adott témakörről, hogy annál intelligensebb testre szabottabb válaszokat képes nekünk produkálni. Tehát egy egészen újszerű élmény, aki még nem próbálta, nekik mindenképpen ajánlom szíves figyelmükben. Ha létezik egy ilyen eszköz, egy ilyen technológiai innováció, ennek van pozitív és van negatív oldala, ez minden esetben így van. Pozitív oldala, hogy ez egy elképesztő segédeszköz arra, hogy szövegeket struktúráljunk, hozzunk létre, szövegeket alkossunk. Tehát szövegtani műveletekre egészen kiváló. Ha oktatási szempontból nézem, akkor van egy olyan mentor, egy olyan tutor, vagy akár egy olyan coach, aki bármikor viszonylag nagy türelemmel rendelkezésére áll a tanulónak, ami ugye az oktatási helyzetben egy szintén egészen kiváló lehetőség. De képesek vagyunk vele tartalmat generálni, és már nagyon sok cikk jelenik meg arról, hogy hogyan alakít majd át, szüntet meg szakmákat, hoz létre újabb foglalkozásokat, tehát ezzel akár tananyagot tudunk gyártani, feladatokat, összefoglalókat, kérdéseket. Ebben a fél évben mi Veszprém Egyetemen már elkezdtük úgy használni, hogy a hallgatóknak feladatként adjuk, hogy a ChatGPT-vel oldjanak meg feladatokat, hozzanak létre tartalmat, kérdezzenek, és a válaszoknál nézzék meg azt, hogy egyébként szerintük a ChatGPT miben téved, tehát hogy aktívan kezdjék el felhasználni, hogy ez egy viszonylag produktív felhasználási lehetőség, és szintén nagyon pozitív dolog, hogy folyamatosan rendelkezésre áll, ugye a technológia azért itt-ott még megbicsaklik a hirtelen jött hatalmas érdeklődés alapján, és hát végtelen türelme van, tehát akármit kérdezek, nem lesz ingerült, nem lesz ideges, hanem kellő nyugalommal fog válaszolni. De természetesen egy ilyen technológiának vannak negatív hatásai, arról is most már komoly sajtó visszhang van, hogy ezzel nagyon könnyen lehet csalni, és ugye gyakorlatilag kockázatmentesen lehet csalni, ami újraértelmezteti velünk a plágiumnak a fogalmát, hiszen személyre szabott nyelvi válaszokat kapunk. Minél tovább beszélgetek vele egy témáról, annál inkább az adott témának és a kontextusnak megfelelő válaszokat kapunk. Tehát tulajdonképpen egy pár óra alatt a semmiből, akár egy testre szabott beszélgetés alapján egy egész tanulmányt el lehet vele készíteni, úgyhogy a jelenlegi licensz alapján ezt kereskedelmi célra is fel lehet használni. Tehát ha amit a ChatGPT-vel beszélgettem, én azt valahol egy könyvben kinyomtatom és eladom, nem vagyok felerősségre vonható. Tehát ez egészen új kontextusba helyezi majd a plágiumnak a fogalmát. Nyilván elkezdünk félni, hogy akkor húha, ez el fog venni munkaköröket, át fog alakítani munkaköröket, vagy akár egyébként új munkaköröket hozhat létre. Ugye itt a félelemnél mind a háromtól szoktunk félni, attól, hogy elvesszük valakinek a munkáját, nyilván akiket ez érint, ők nagyon félnek tőle, mindenki más meg általában változástól szokott félni, hogy akkor most ezzel valamit kezdeni kell, és akkor a világ nem olyan, mint régen, pedig régen ugye minden jobb volt. Na most egy ilyen technológiára rendelkezésünkre, akkor ez elképesztő módon elkényelmesíti az embert, tehát hogy gondoljunk bele, nem kell utána olvasni különböző szakcikkeknek, hanem leülünk és beszélgetünk a ChatGPT-vel, akit folyamatosan egyre inkább fognak tanítani. Képzeljék el, hogyha mondjuk a Web of Science vagy más ilyen adatbázisokat is pár hét alatt feldolgozza, akkor milyen szintű beszélgetéseket lehet vele tematikusan lefolytatni. Tehát ez elképesztően elkényelmesíti az embert. Ugye ami pozitívum az időgazdálkodásban, az negatívum abban, hogy elkényelmesítünk, és el is bizonytalanodik az ember, hogy most akkor konkrétan mi is ez, és hogy mit lehet ezzel kezdeni a hétköznapi életben. A maga jelenség az sokkolja az embert, amikor először próbál értelmes beszélgetést folytatni. Minden ilyen innovációs technológiai megoldásnak természetes következménye a hype. Ez alapján valakik azt fogják mondani, hogy most itt akkor új világrend kezdődik, a felsőoktatásban is mindenhol, akik pesszimisták a világ dolgaival kapcsolatban, ők pedig temetik a régi világot, és azt mondják, hogy itt mindennek vége, az ember elidegenedik, elszemélytelenedik, a robotok átveszik az uralmat, és ilyen sci-fibe illő történetek lesznek majd. Valószínűleg egyébként az igazsága kettő között van, de nézzük, miért izgalmas ez nekünk a felsőoktatás pedagógiában. Ezt a listát ezt én gyártottam, nem a ChatGPT. Tehát szerintem a jelenlegi hazai felsőoktatás pedagógiában ezek a legfontosabb kihívások. Alapvetően az oktatásmódszertan, az, hogy különböző módszertani kultúrával rendelkezzenek az oktatók, és nagyobb bevonódást, nagyobb produktivitást legyenek képesek a hallgatókkal közös munkában produkálni. Az, hogy a hallgatóknál tudjunk differenciált foglalkozásterveket kialakítani, személyre szabott tanulási lehetőségeket, akár képzés, kurzus szinten. Gondoljunk csak bele egy kurzus vagy egy tananyaggal történő tanulásnál, egy személyre szabott nyelvi környezet mekkora segítség lehet, olyan gyors és olyan precíz tananyaggyártásnál, amit egyébként akár több hónapos vagy több éves munkával sem képes az adott intézmény vagy egy szaktanszék produkálni. Tehát mindenképpen hasznos, hogyha a differenciáláshoz találunk technológiai megoldást. Az egyik legfontosabb és ugye a fenntartók által is közvetített elvárás, és ez felsőoktatás pedagógiai kihívást is jelent, a remorzsolódásnak a csökkentése, tehát hogy a felvett hallgatók bennmaradjanak a képzési rendszerbe. Szerintem komoly kihívás az oktatásszervezés, és ennek a oktatásszervezési kultúrának a piaci léptékű megoldásokhoz való közelítése. Mondom, ha egyszerű példákkal talán úgy lehetne jellemezni, hogy a felsőoktatási intézmény az a társadalmi képződmény, ami az elmúlt 1000 évben alig változott. Most is van szorgalmi időszak, meg vizsgai időszak. Vannak előadások, meg vannak szemináriumok. Közben föltalálták az elektromosságot, az internet, egy csomó minden történt, de az egyetem oktatásszervezése továbbra is úgy működik, mintha 50 ember lenne a teremben, és az 50 ember teljesen egyforma lenne. De alapvetően már nem így működik a világ, ezt a képzési piaci realitások hülyen visszatükrözik. Ami még komoly kihívás, a tantárpedagógiák szakmódszertanoknak a fejlesztése. Közneveléssel átfedő témakörökben ez viszonylag könnyen megoldható, de rengeteg más területen az, hogy hogyan kell jól tanítani mondjuk mechatronikát vagy adott jogi szaknyelvet, ennek a szakmódszertanában még azért bőven lehetne mit tenni. És ami még egy ilyen kihívás, hogy a felsőoktatás pedagógiát terjesszük el, tehát más helyeken is képesek legyenek azt felfogni, hogy ez közvetlen hatással van az oktatási minőségre, tehát egy fontos dologról van szó. Hát megkérdeztem a ChatGPT-t is, hogy szerinte mi a hét legfontosabb kihívás a felsőoktatás pedagógiában, és higgyék el nekem, hamarabb írtam le a saját listámat, és utána néztem meg, hogy na vajon ő mit gondol. Itt is lehet látni talán annyi a különbség, hogy az esélyegyenlőség a különböző hallgatók számára biztosított tudás lehetőség az, hogy különböző kihívásokat tágabban értelmez. Az egész listát, ha megnézzük, nem annyira pedagógiai jellegű a lista, bár a felsorolásban azért meg lehet találni pedagógiai problematikákat is, de tulajdonképpen inkább általános felsőoktatás menedzsment kihívásokról beszélünk. Most mosolyoghatnánk is, hogy na, a ChatGPT nem olyan jártas a magyar felsőoktatás menedzsmentben, mint amennyire mi ezt szeretnénk elvárni. De a két listának az összehasonlítás is egyébként egy érdekes kaland. No, mit tesz a felsőoktatás azzal, hogyha megjelenik egy ilyen eszköz? Nyilván negatív hype jelenségeket fog produkálni, mindennek vége, majd mindenki ezzel fog tanulni, a felsőoktatásnak most aztán már tényleg vége lesz, ugye a MOOC kurzusoknál nem lett vége, akkor most már tényleg vége lesz, már mindenki otthonról ki se fog mozdulni, addiktívak leszünk, nyitó a lapunk a böngészőben, a ChatGPT lesz, mindenki függővé válik, és már a mobiltelefonján is ezt fogják nézni. A pozitív hype a másik véglet, itt azt mondják az ide tartozók, hogy hát ez most, ha valami, akkor ez biztos, hogy meg fogja reformálni a közel 1000 éves felsőoktatási intézményrendszer, mert eddig sok minden technológia jött, azoknak nem sikerült, de most itt a mesterséges intelligencia, majd most átalakul a szorgalmi vizsgaidőszak, az előadásoknak és a szemináriumoknak és a kredittáblázatoknak a rendje. Vagy ha más nem, akkor ez egy olyan technológiai innováció, ami mindenképpen kiprovokál valamilyen változást vagy áttörést. A mérsékeltebbek még mindig azt gondolják, hogy majd valami olyan oktatási minőségfejlesztés következik be ennek hatására, amivel a képzési programoknak az értéke, a hozzáadott értéke jelentős mértékben változik. Valahol a világ mindig a negatív és a pozitív hype-ok között helyezkedik el, de rengeteg ilyen cikk fog megjelenni, jelent már meg, és fog megjelenni a következő hónapokban és években. Ha valaki éppen pesszimista, rossz kedve van, akkor a negatív hype-ot fogja észrevenni, ha valaki úgy érzi, hogy most aztán megváltozik a felsőoktatás, akkor nyilván a pozitív lehetőségeket látja meg benne. Alapvetően a felsőoktatási intézményeknek a ChatGPT-re és bármilyen technológiai innovációra adott reakcióját ebbe az öt kategóriába lehet besorolni. Minden egyes intézmény, akár maga az intézmény, akár azon belül egy adott kar, azon belül egy intézet, egy szervezeti egység, de akár oktató szintre is lebontható, hogy ebbe az öt kategóriába sorolható be. Lesznek olyanok, vagy vannak már olyanok, akik ezt figyelmen kívül hagyják, és elbagatelizálják. Azt mondják, hogy oké, hogy van ilyen, de hát nézzük meg még mindig, hogy működik egy tanulmányosztály, ugye pedig már micsoda adminisztrációs technológia van, tehát akkor hiába jön itt a mesterséges intelligencia, itt az elmúlt 50 évben semmi nem változott, hát majd pont emiatt fog, hogy jön valami ChatGPT, vagy ki se tudjuk mondani, hogy micsoda. Tehát vannak, akik ezt úgy állnak hozzá, hogy figyelmen kívül hagyják, elbagatelizálják, nincsenek semmilyen. Majd pár év múlva foglalkozunk vele, amikor majd tényleg igazán komoly lesz a dolog. Következő ilyen kategória, akik azt mondják, hogy na, ha ezzel lehet plagizálni, meg csalni, meg feladatokat megoldani, ugye ma már a böngészőbe beépülő modul megoldja helyettem az e-learning felületen a feladatokat, ha már ilyet lehet csinálni, akkor ezt azonnal szabályozni kell. Mert ha szabályozunk, akkor minden rendben, akkor megoldottuk. A szabályozás általában azt jelenti, hogy tiltás, korlátozás. Ausztrál Egyetem azt mondja, hogy a ChatGPT-t a legegyszerűbb úgy tiltani, hogy minden elektromos eszközt kint hagytok, és papír alapon megy a vizsga. Ugye? Tehát visszalépünk pár évszázadot, kitiltjuk a technológiát, és akkor minden teljesen rendben van. Tehát mindenképpen tagadás, tiltás, szabályozás. Ugye ezt jól tudjuk, hogy a technológia tagadás vagy tiltás az mennyire vicces helyzeteket produkálhat. A következő ilyen kategória, amikor egy céltalan, passzív elfogadás van, amikor azt mondjuk, hogy jó van, hogy van, aztán majd lesz valahogy. Hát eddig is történt sok minden, de igazából mindegy, nem tiltjuk, nem támogatjuk, majd csak történik valami. Az igazán komoly felsőoktatási intézményben szervezeti egység azt mondja, hogy aktívan szeretnénk felhasználni, például kommunikációra, tartalomgenerálásra, találjuk meg a helyét. Ha van egy ilyen eszköz, nincs mit tiltani, úgyis ott lesz a hallgató zsebébe, kezébe, hiába kell leadni a mobiltelefont a terem bejáratánál, kettőt hoz magával, egyet lead a másikat, meg nyomkodja, mert ezt meg fogják oldani, nincs mit tiltani. Illetve ha már a felsőoktatásról beszélünk, társadalmi tudáskoncentrációnak a legfontosabb területéről beszélünk, tehát ha valahol akkor egy felsőoktatási intézményben igazán illene ezzel kapcsolatban kísérleteket folytatni, kitalálni, hogy ha már van egy ilyen eszköz, vagy van egy ilyen technológia, akkor azzal mit lehet kezdeni. És akkor végül összefoglalóként a maradék majdnem egy percemet még felhasználva, az egyetlen biztosra vehető hatás az elmúlt évek tapasztalatai alapján, az intézmények közötti különbség extrém mértékben növekedni fog. Minden technológiai innováció ezt produkálta. Ahhoz képest, hogy az intézmény hogyan tudta implementálni, befogadni, ahhoz képest szakadt le, vagy tört előre, vagy ugrott az élre. Tehát mindenképpen az intézmények közötti különbséget fogja tovább növelni. Lesznek intézmények, ahol tiltás, tűrés van, meg lesznek intézmények, ahol aktív felhasználás, leszakadás lesz és előrehaladás lesz. Lesznek lokális jó forradalmi gyakorlatok, egy-egy intézmény kitalálja, hogy ezt hogy lehet jól megoldani, de hát ez egy evolúciós kihívás minden egyes kar, intézet, tanszék, szervezeti egység számára, ami egy negatív hatás a felsőoktatás oldaláról nézve, de gyakorlatilag elkerülhetetlen, hogy a felsőoktatáson kívüli oktatási piac viszont nagyon gyorsan meg fogja találni benne a piaci hozzáadott értéket, hogy ahol profittermelésről van szó, ahol komoly piaci feltételek vannak, ott villámgyorsan megtalálják, hogy ezt hogyan lehet jól és értékesen használni. Tehát tovább mélyül a szakadék a felsőoktatás és a felsőoktatáson kívüli oktatási piac között az utóbbinak a javára sajnos. Illetve hát kiváló tananyagokat lehet bele gyártani az intézményben, és amit biztos fog csinálni minden felsőoktatási intézmény, beemeli a saját tananyagába. Hogyha már nem nagyon tudunk vele mit kezdeni, akkor legalább tananyagként megjelenítjük a képzéseinkben, és tanítjuk azt, hogy egyébként mi ez, és mire lehetne még használni. Talán még azt a hatást lehet kiemelni, és ezzel zárnám az előadást, hogy ez nagyon erősen fel fogja erősíteni az egyéni informális tanulási környezetben való eredményes tanulást is. Tehát nem lesz feltétlenül szükségem arra, hogy felsőoktatási intézményt, vagy akár szervezett oktatási formát keressek, mert van egy olyan online csevegő környezet, amiből nagyon-nagyon sok mindent meg tudok tanulni. Nagyon szépen köszönöm a türelmet, a figyelmet, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és ha van kérdés, próbálok szívesen válaszolni rá. Köszönöm szépen a figyelmet.